Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napi rend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfő választásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Egy hosszú, dísztelen korszak lezárult, a választók a rendszerváltásra mondtak igent, jelentette ki a kormányfő. Azt mondta, működő, tisztességes, független államot ígér ugyanilyen intézményekkel, amelyek a törvényt, a közvagyont és a polgárok érdekeit védik. A jog feladata a közösség védelme, a hatalom korlátozása és az elszámoltathatóság garantálása lesz, erről szól az alaptörvény módosítása, szögezte le. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Juditot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni, hogy Polgár Judit mellett más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösség oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvétel csak legitimálná azt, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a fideszes képviselő. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol köztársasági elnöknek, közölte újságírókkal Dugró Dóra a parlamentben. A Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese úgy fogalmazott, Súlyog Tamás megfutamodott azzal, hogy szó nélkül és gyakorlatilag szolgalelkűen aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Holnap már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktatóiskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a hétvégén a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Ez az előző kormány idején 44 napos szintre csökkent, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készlet fenntartása, ismertette kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek, ismertette a pénzügyminiszter. Mint Kármán András a Facebookon megírta, egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik például az ebrendészeti hozzájárulást. A bevándorlási különadót is megszüntetik, és a települési adókat, valamint a kiváltságokat és aránytalanságokat, így az uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a tárcavezető. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye. A bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik, emellett fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből működjön, tette hozzá a pénzügyminiszter. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, de Európában még nem alkalmazott vonat befolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonat helyett buszok közlekednek Vámosgyörg és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom. 1 milliárd 100 millió forintból megszüntetik a lassú jeleket, szeptembertől majd újra óránkénti 80 kilométeres sebességgel haladhatnak a szerelvények. Benyújtotta lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer, harmadik Károly királynak. A Buckingham palota bejelentése szerint az uralkodó ezt elfogadta. A döntés már korábban ismert volt, a hivatalos procedúra kezdődött meg ezzel. Végül az időjárásról, holnap több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ő benne, az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa Szent Ágostontól vett idézete, amely egyúttal a Szent Atya jelmondata is volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójának. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás a szomszédos nemzetekből kért fel előadókat, akik maguk is mind a nemzetközi karizmatikus mozgalom tagjai. Így Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek előadók. A találkozó szentmiséjének főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt. Szentbeszédében kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, kérve őket tartsanak lelkiismeretvizsgálatot. Akarsz-e szenté válni? Tette fel a kérdést. Műsorunkban a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról lesz szó. Adásunk a 2026. január 5-i műsorunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnökét kérdezzük.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Azért örömteli, hogy majdnem teljesen megtelt a csarnok, volt bennetek aggodalom, tudom, de a Jóisten mindent elrendez. Milyen lelkülettel, szívvel, hálával vagy most itt jelen ezen az országos karizmatikus rendezvényen, találkozón?
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagy várakozások voltak bennem. Az előadóknak ugye személyét nem ismertem, csak a jó a kapcsolat a különböző országok megújulásai között. És a vezetőikkel beszéltem, hogy kit ajánlanak, tehát én sem tudtam még, hogy mire kell számítani, de minden várakozáson felül történik. Azt gondolom, amit előre hirdettünk, hogy Isten különlegesen megáldja azt, amikor egységre lépnek testvérek, akik között egyébként nem volt szokásban az, hogy egységbe mozdulnak. Tehát itt Magyarországra is hívtunk minden külföldi előadót, de csak ilyen nagy nemzetekbe gondolkodtunk, én kis nemzetekben meg nem, mint a szomszédaink. Ez talán így magunkról is egy jellemzés, hogy mi kicsiknek tartjuk magunkat, ezért nagyokat hívunk. De nem, a kicsinben is nagy dolgok történnek, és akkor, ha ezt magunk nem ismerjük fel magunkba, na nézzük akkor meg a környező népeket. És itt most eljöttek szlovákok, horvát tanító és osztrák tanító, és le a kalappal, tehát tényleg azt látjuk, hogy a Szentlélek ott is él, nagy dolgokat, nagy műveket hoz létre, és a hitüknek nagy gyümölcseik vannak.
Talán mondhatjuk azt, hogy a mustármag nagyon kicsi, de az Isten képes terebélyes fává növeszteni.
Igen, igen, tehát ők is úgy nagyon egyszerűen kezdték, mi is.
Az első előadó egy szlovák nővér volt, ő Helena, és ő arról beszélt, hogy legalábbis ami engem megragadott, hogy én azt adnám a címének az előadásának, hogy Isten tekintete a szeretet. Nem tudom, hogy téged mi érintett meg ebből az előadásból.
több minden is megérintett, tehát ő a saját előadásának a Remény címet adta, hogy mi a remény, és akkor az a ragaszkodás az élethez, ez is egy nagyon jó üzenet volt, ez engem is megragadott, de minden fordulat azt, amit az ébredésről mondott, hogy igen, ébredésről beszélünk, de hogy az nem minden bokorban ébredést kell így látni, és akkor rámondani arra is, hogy ez már ébredés, ami még nem az, hanem akkor türelmesen beállni az Istennek a vezetésébe, tervébe, és akkor majd, amikor eljön az ideje, és hogy ők is sokat imádkoztak, mire látták a gyümölcsöket. De aztán olyan meglepő gyümölcsök voltak Kazasztánban.
Igen, hogy a nővér Kazasztánban volt misszióban, és először nagyon sokáig kellett imádkozniuk, de tényleg az Jóisten megtermette a gyümölcsöket, és jöttek hívek, és lettek keresztelések, lettek keresztény emberek, mert ugye az egy muzulmán ország, ahogy a nővér is elmondta. A második szlovák testvérünk pedig egy fiatal ember volt, egy családos fiatal ember, Julius. Ő előadása is számomra is nagyon megható volt, dinamikus volt, és ahogy beszélt arról, hogy mi a mennyországnak a küldöttei vagyunk, ugye a küldött is egy gyönyörű kifejezés, angyal küldött, de ebből az előadásból téged mi ragadott meg, hogy a szlovák testvéreink hogyan élik a hitüket?
Igen, ennek minden vonatkozása az, hogy milyen bátran, tehát mi is szoktuk mondani, hogy a királyság részei vagyunk, és akkor ahol mi jelen vagyunk, ott hordoznunk kéne a királyság atmoszféráját, és akkor biztosak lenni benne, hogy itt a királyság törvényei érvényesek. Mondtuk, de valahogy nem jutott el a szívünkig, de a szlovákokon azt látjuk, hogy őnekik viszont bizony igen, tehát ők ebbe beleértik azt, hogy teljesen természetes, hogy akkor imádkoznak egy gyógyulásért, és ez megtörténik. Imádkoznak csodáért, és az a szemük előtt létrejön. Ez a gazdagsága a Szentléleknek, hogy ez legyen ilyen természetes, hogy elvárás, hogy legyünk ilyen várakozó hittel mindig jelen, hogy velünk jön az Isten királysága. Tehát, hogy higgy abba, hogy benned van Jézus, és te Jézust adod.
Igen, és tulajdonképpen a két előadást, ami összekötötte, a szentségimádás volt közötte, amikor Jézus körbe járt közöttünk a feltámadt valóságában. Számodra a szentségimádás, illetve a dicsőítés mit jelent a személyes életedben?
Igen, a szentségimádás az sokak számára lehet, hogy megfoghatatlan, én úgy fordítottam le magamba, hogy ez az a pillanat, amit nem azért élvezek, mert szeretek térden állogatni, nem. De mégis élvezem, mert amikor szentségimádás van, akkor az történik, ami a valóság. Ugye térden állunk, mi vagyunk a kicsik, az emberek, és Isten pedig a isteni a hatalom. És ezt kifejezzük. Tehát az az a pillanat, bármennyire is kényelmetlen térden állni, amikor az történik, azt jelenítjük meg, ami a valóság. Minden a helyére kerül. És akkor Isten, ez segít ahhoz, hogy Isten valóban Úr legyen az életembe. Gondolok erre sokat, de amikor szentségimádásban ezt megteszem az oltári szentség előtt, akkor ez úgy érzem, hogy ez történik, és az Úr is visszajelzi, hogy igen.
Helena Torkosová ferences szerzetes nővér Szlovákiából, Eperjesről érkezett. Az Istenbe vetett remény címmel tartott előadást. Elmondta, Jézus Krisztus mindig itt van velünk, ő az egyedüli kapu az atyához. Segít minket, ha már nincs hová mennünk. Soha nem hagy el bennünket. Ez a titka a feltámadásnak, a húsvétnak. Ha befogadjuk Jézust a szívünkbe, ő átformál bennünket, és aztán a világot is. A tolmács Kubovics Veronika.
Nagyon tetszett az előadása, amiben tulajdonképpen a reményről beszélt. Ő lelkülete szerint a remény mit jelent a Remény Szentévében?
Pre mňa Nádej je stotožnením s Ježišom, pretože som prešla v živote aj ťažkými.
Toto remény az számomra egyenlő Jézussal, mert az életem folyamán nagyon sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennem, például a szocializmus alatt üldöztek a hitemért. Jézus érezhetően mellettem volt, és átvezetett ezen az időszakon, úgyhogy egyáltalán nem kellett félnem. Ő segített abban, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak benne. Tehát ahogy az előadás végén is elmondtam, a remény számomra azt jelenti, hogy életkedv, van kedvem élni. Tehát még hogyha megremegne a föld is, és bármi rossz dolog történne, akkor is ott van bennem a remény, tudom, hogy Jézus nem hagy el.
Božia priazeň, Božia blízkosť so mnou.
Bennem az ragadott meg az előadásából, hogyha én adtam volna neki a címet, akkor az lenne, hogy az Isten tekintete a szeretet. Hogy ezt a szeretetet a nehézségek közepettől hogyan éli meg.
To je základ Božia láska. Moja skúsenosť.
Ez az alap, ez a tapasztalat vele, és ez a tapasztalat indította el az életemet, és indított el a szerzetesi életben is. És senkit sem tudok megváltoztatni, magamat sem. Csak akkor, hogyha megengedem Isten szeretetének, hogy belépjen a szívemben, mert csak Isten szeretete tudja megváltoztatni a szíveket.
Božia láska môže premieňať moje srdce.
Mondta, hogy ferences nővér, de hogy bennem a ferencesek ugye barna habitusban élnek. Ez akkor valamilyen külön ág, hogy az ő habitusuk fekete?
Františkánskych kongregácií ženských je veľmi veľa.
Női ferences ágból több van, és ebben a rendben, ahol ő van, az oficiális, az első rendű szín a fekete, és a másodrendű a barna, tehát van barna habitusa is, de feketében jár. Mivel ezt a találkozót egy nagy ünnepnek tartja, ezért van rajta a fekete-fehér, mivel ez az ünnepi habitusa. A ferencesek körében a barna az inkább munkaruhának számít.
Som vzala čiernu farbu, slavnostnú. Hnedá je u nás viac pracovná.
Ő szolgálata miben teljesedik ki, tehát mi az ő közösségüknek a karizmája konkrétan?
Charizma našej kongregácie je vnútorné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce.
A legfőbb küldetés az az, hogy belső kapcsolatban élni Istennel a küldetésük teljesítésében. Tehát úgy megélni a küldetést, hogy közben az a belső kapcsolatot legyen. Az ő rendjüknek a hivatalos megnevezése ferences iskolanővérek. Elsősorban a fiatalok evangelizálásával foglalkoznak, de nem kizárólag. Nagyon sok évig középiskolai tanárként működtem, és 10 évig tanított papi szemináriumban. A fő hivatásának az evangelizálást tartja. A szívében az Isten érintése, az Isten érintésének a fényében megtapasztalta azt, hogy az a küldetése, hogy ennek a szeretetnek a tanúja legyen a világban. Azok, akik nagyon jól ismerik, azt mondják, hogy a vércsoportja az evangelizátor. Ez az ő élete.
Že mám krvnú skupinu evangelizátorskú.
És végül most itt a magyarokat, a magyar karizmatikusokat milyennek látja, hogy érzi itt magát.
Som nadšená, veľmi...
Nagyon lelkesítő, és nagyon jó lélek uralkodik itt. Nagyon nyitottak az emberek, és még inkább szeretnének betöltekezni, nyitottak az újra. Nagyon bízom benne, hogy a magyar nemzetet az Isten nagy dolgokra fogja használni. És a mi nemzeteink között is nagyobb lesz az együttműködés. Mert az Isten oda akar jönni, ahol ébredés van, ugyanúgy, ahogy csodák történtek akkor is, amikor az első keresztények együtt voltak. Tehát az ajándékainkat osszuk meg egymással, tehát a nemzetek. Senki nem veszít semmit, hanem inkább azt mondom, hogy mindenki nyer. És ez lesz Isten királyságának a része.
Súcsász toho Božího kráľovstva na zemi.
Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja nemzeteinket.
Köszönöm szépen.
Helena Torkosova szlovák ferences szerzetes nővérrel hallottak interjút. A tolmács Kubovics Veronika volt. A Szent Lélek az áttörések lelke címmel tartott előadást Julius Szlovák, aki szintén Szlovákiából érkezett. A Good Zone felépítője, dicsőítő és evangelizáló eseményeik, színdarabjaik és tanúságtételeik sikerrel szólítanak meg minden generációt, legyen az az XYZ vagy az Alfa. Az eseményen részt vett Dusan Lukács atya, aki Breznó városából érkezett, és a karizmatikus megújulás közegében tért meg. A tolmács Dick Robert.
Mikor volt ez a megtérés, mikor szólította meg őt a Jóisten, milyen életkörülményben?
A főiskolán egy illető beszélt nekem Jézusról, és amikor 29 éves voltam, kezdtem hinni Jézusban, mert azért a Szentírást is olvastam, és akkor egyszer csak ott találtam magamat egy közösségben, egy ima közösségben, és ott voltam megkeresztelve a Szentlélek által. És akkor visszatértem Rozsnyóba, és akkor ott éltem meg a hitemet, és ott aztán kezdődött az én életutam.
És ez az életút, ez igen, miben, hogyan teljesedett tovább, hogyan teljesedett ki Jézusban?
Elmentem a papi szemináriumba, és már most már 29 éve pap vagyok. Azelőtt művészet történész voltam, és még cipőket gyártottam,
csináltam.
Akkor ez egy teljesen új élet, új meghívás volt.
Igen, nem várt, és de viszont ott hagytam a régi életemet.
Az előző előadásban, amit egy szlovák testvérünk tartott, ugye volt arról szó, hogy meghallani Istennek a szavát, hallgatni rá. Ez az ő életében, a mindennapokban hogy jelenik meg?
Elsősorban a személyes ima, a nyelveken imádkozás nagyon segít, és hogy hallgatom az Urat, úgymond, mit a szívemben mond. És az segít úgy, hogy négyek ki. Bizonyos sztereotípák vannak a szolgálatban, és az mellett szóval segít, hogy hát ne legyen kiégés. Mindig abban a szolgálatban legyen a élőisten, és minél jobban. És ebben segít a karizmatikus megújulás, a karizmatikus megtapasztalás, és hogy nap mint nap nyelveken tudok imádkozni.
Számomra a karizmatikusság azt is jelenti, hogy ugye dicsőítjük az Istent kitárt szívvel, kitárt karokkal. Számára a dicsőítés konkrétan mit jelent?
Én számomra azt jelent, hogy nem csak a természetes lehetőségből indulunk ki, mert mindig, hogyha átélek valamilyen dicsőítést, mindig bizonyos nehéz időkben eszembe juttatja, hogy a Isten más. És sokszor, amikor nehézségeim vannak, még rossz állapotban vagyok, akkor mindig eszembe juttatja Isten, hogy dicsérjem. Ha ezt nem ismerjük, akkor nem szoktuk ezt így csinálni, hogyha probléma van akkor, és akkor újongunk. Ebbe nyilvánul még a karizmatikus tapasztalat. Hogy a Isten szavából ered, és nem egy egyszerű emberi megtapasztalásból.
A remény szentévében vagyunk. Az atya számára mit jelent konkrétan a remény?
Azt jelenti számomra, hogy az Úr elkészített még nagyobb dolgokat számunkra, és segít nekünk felüdíteni a szívünkben a hitünket, hogy a mindig rosszabbodó világi helyzetben, és sok probléma van az egyházban is, a közepette, az Úr azt akarja, hogy a ő népe dicsőséggel és sugározza a reményt. Reménnyel sugározzon a népe. Így. Hát igen, sok hang van, hogy hát rossz a helyzet, és kevés az atya, és most akkor mindenki csak szóval panaszkodik. De a reményével eszünkbe juttatja, hogy a mi életünk más eredetű. És a egyháznak az élete más eredete van. És ez az a remény, hogy az Isten igen akarja, hogy jobb legyen a helyzet, és erre adja az Isten az áldását.
To je ta nádej, ktorú nám Boh zjavuje, že to chce, aby bolo lepšie, aby bola budúcnosť, aby bolo požehnanie.
Szlovák katolikus egyházon belül a karizmatikus közösség milyen jelentőségű?
No, ťažko je postihnúť, koľko nás je počtom, ale...
Nehéz megmondani, hogy hányan vagyunk, de nagyon sok a különféle lelkiségű, különféle lelkiségű közösség, igen, lelkiségű közösség, sok áramlat így, sok áramlat van, sok fajta áramlat. Hát én főleg a eredeti szólat, abba az első áradatba, amikor ugyebár még a katolikus karizmatikus közösségek alakult Szlovákián. És azért, mert pap vagyok, és az én szolgálatom a egyszerű életben mozog, és jobban arra összpontosítok, hogy ezek a szentének ajándékai jobban beépüljenek a egyszerű életbe, a egyház egyszerű életébe, mindennapi életébe. Sokfajta lelkiség van, például a fiatalokkal foglalkoznak, és különféle akciókat csinálnak.
Skoro slovujú napríklad mladých a robia pre nich rôzne podujatia.
És a szlovák püspöki kar akkor hogyan fogadja a karizmatikusokat? Ugye itt Magyarországon is vannak olyan püspökök, mint például Varga László püspök úr is, aki most misézni fog, aki itt van közöttünk és karizmatikus lelkületű.
U nás konkrétne ani jeden pán biskup není priamo zapojený do...
Nálom konkrétan nincsen bekapcsolva egyetlen egy püspök direktbe. Segítkeznek és támogatják, hogy a egyház javát szolgálja. És hát iparkodunk, hogy kölcsönös megértés legyen. Mindenki be tudatosuljon az, hogy egy közös műt alkotunk valójában, és egy közös munkába veszünk részt. Hogy néha ugyebár muszáj volt tanulni a engedelmességet és a szófogadást, és őnekik még meg kellett tanulni, hogy ne féljenek tőlünk, és higgyenek nekünk. Most jó a helyzet, nem a leg, de most jó a helyzet.
A dobrom stave, nie na vynikajúcom, ale na dobrom stačí. Dobrý.
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról hallottak összeállítást.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, műsorunk a 2026. január 5-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban egy felépülő függő mesél életének nehéz időszakáról. A riporter Pap Ildikó.
Mindig bajban vagyok ilyen beszélgetések alkalmával. Lehet, hogy egy évvel ezelőtt is így kezdtem ezt a beszélgetést, hogy bajban vagyok, hogy mennyire lehet valakinek a magánéletébe belemászni, nehézségeiről kérdezni. De mindenképpen tanulságos lehet azok számára, akik hallgatják, hogy bárhonnét fel lehet állni, lehetnek csodák az életünkben. Megválthatunk élethelyzeteket, közösségeket, és kaphatunk olyan támogatást, amivel sikerül elindulni egy teljesen más úton, mint ahol addig voltunk.
Régen nem beszéltem ennyit magamról, meg a dolgaimról, hanem azt mindig próbáltam egyedül megoldani, hogyha voltak problémáim. Mindig voltak gondolataim, és mindig azt hittem, hogy azok a megoldások, amik nekem vannak. És itt a rehabilitációban, így a társaim segítségével jöttem rá arra, hogy nem mindig azok a gondolatok a helyesek, amik az én fejemben vannak, de ezt csak úgy tudtam, meg ők úgy tudtak nekem segíteni, hogyha beszéltem erről nekik. És minél többet beszéltem, meg beszélünk magunkról mai napig, annál egyszerűbb az életünk. Beszélgettünk körülbelül 500 nappal ezelőtt, akkor érkeztem a rehabilitációba, akkor elmondtam minden magamról, nem voltak titkaim, mert azon a helyen, ahol voltam, ott nincsenek titkok, de van egy olyan mondásom, hogy a titkok megölnek. Normális gyerekkorom volt, boldog gyerekkorom volt, kicsit el voltam kényeztetve a család által, első fiúnoka vagyok, a nagyszüleimnek mindig fiúnokát akartak, és akkor lányok születtek, és akkor így ezáltal, amikor megszülettem, akkor mindent megkaptam. Ez így utólag derült ki, hogy így visszavezettem az életemet, hogy éltem, hogy bármilyen csíntevés megtehettem, sose kaptam ki érte, nem kellett félnem, hogy kikapok. Bármit szerettem volna, kitaláltam valamit, azt megszereztem. És akkor ez így visszagondolva egész életembe elkísért, minden dolgomba. Hogyha fejembe veszek valamit, akkor azt mindig véghez viszem. És nem volt kontrollom, hogy az a dolog, amit én elhatároztam, hogy véghez akarok vinni, hogy az jó dolog-e, vagy nem. Nem is nagyon osztottam meg, nem is nagyon kértem ki mások véleményét, hogy az milyen. Mert hogy fixen tudtam, hogy az jó, hogyha én gondolom. Na és akkor ez változott meg, hogy nem minden úgy van, ahogy az én fejemben van. Hát nem voltam a legjobb tanuló az iskolákban. Idősebb barátaim voltak, mindig oda csapódtam az idősebbekhez, az ő társágukat kerestem, de úgy mindig meg is találtam őket. Ez jellemző volt a párkapcsolataimra is, hogy mindig idősebb barátnőim voltak. Szerhasználatot, kábítószereket kipróbáltam 20 évesen, 18-20 évesen. Ez a diszkódrogok. Szerencsére akkor nem váltam ilyen fogyasztóvá, ilyen rendszeres fogyasztóvá, hanem ez csak ilyen alkalomszerű volt. Utána volt az életről egy elképzelésem, hogy mit szeretnék csinálni, hogy kell élni egy magyar állampolgárnak, egy férfinak, hogy kell élni, hogy családot kell alapítani, hogy lakást kell venni, autó legyen, katonának kell lenni. Szóval ezek mind megvoltak, ezeket mind végigjártam. Elvitettem magam katonának, mert szerettem volna, többi barátom az mind elintéztette, hogy ne menjen katonának. Persze. És akkor leszereltem, lett munkahelyem, alakult az életem. Volt egy balesetem, és akkor abból egy fél éves felépülés volt, az csúnyán összetörtem magam. Szerencsés alkalom jött, hogy megtanultak egy szakmát. Volt az affinitásom, meg szerettem is csinálni, és akkor csináltam egy vállalkozást, és akkor abból el tudtam indítani az életemet, lett feleségem, született gyermekünk, és akkor éltünk rendesen, csak hát nem vettem észre, hogy egyszer csak elkezd így minden nem működni körülöttem. Elkezdett széthullani a baráti kapcsolataim, akkor elkezdett a kommunikáció megromlani köztem és a feleségem között. A végkifejletet láttam azt, hogy már nincsenek barátaim, kezdenek elkopni mellőlem barátok, akkor a feleségemmel kezd egyre rosszabb lenne a viszony, keresek más dolgokat, amik így próbálnak boldoggá tenni. Ez akár lehetett más kapcsolat is, így fél kikacsingatva a házasságból. Akkor nem elkezdtek nem működni a pénzdolgok. Szóval ez minden jött így össze, és akkor egyszer csak, ja hát akkor már az alkoholfogyasztásom az már ilyen mindennapos volt, és akkor jött a feleségem döntése, hogy váljunk el, mert hogy ő ezt nem szeretné tovább folytatni, ahogy mi élünk. És akkor értetlenül álltam az egész dolog előtt, hogy ezt ő hogy gondolja, meg hogy miért. És akkor nagyon sokat hibáztattam őt emiatt, hogy amit úgymond az én álmom volt, hogy családunk legyen, lakásunk, autónk, minden, akkor ez most is szerte foszlik. És akkor egy elég mély önsajnálatba estem, megoldásnak az alkohol találtam, folytattam az ivást, de azt már elég rendesen. És akkor próbáltam így nyugtatni magamat, hogyha ezt el tudtam érni, akkor el tudom még egyszer érni, és akkor nem tudtam elérni újra, hanem egyre mélyebben belesüllyedtem az alkoholizmusba. Voltak ilyen kétségbeesett próbálkozások, menekültem párkapcsolatba, ahol nem is voltak valódi érzelmek, csak hogy legyen mellettem valaki, csak hogy így biztosítsa magam, hogy kellek valakinek, mert hogyha már feleségemnek nem kellek, próbáltam neki mutatni, hogyha neked nem kellek, másnak kellek. Eljutottam arra szintre, hogy már reggel azzal kellett fölkelnem, hogy kellett innom alkoholt, hogy el tudjam kezdeni a napomat. És akkor ez, amikor már rendszeressé vált, hogy minden reggel ezzel keltem, akkor úgy döntöttem, hogy kérek segítséget a Magyar Egészségügytől, és úgymond elvonó kúrára mentem be, ami 10-12 napos volt. Hát ott érdemi segítséget annyit kaptam, hogy gyógyszerrel el tudtam hagyni az alkoholt, nyugtatókkal, leszedált állapotban, így nem hiányzott az alkohol. Úgy nézett ki, hogy sikeres is a dolog, 2-3 hétig, de azt vettem észre, hogy egyik pillanatra a másikra ott van a kezemben megint egy üveg vodka, és akkor mondom, hát jó, akkor ma iszok még egy kicsit, de holnap már biztos, hogy nem, és akkor ez persze mindig ezt mondjuk, meg ezt mondják a függők, meg az alkoholisták, és akkor ez kivitelezhetetlen, és másnap ugyanúgy ittam, mint az előtt, csak megmaradt mellette a gyógyszer is, nem tudtam elhagyni a gyógyszereket, és akkor utána ezt a kombót folytattam. Ja, hát jöttek a következő próbálkozások az addiktológiákon, körülbelül voltam benne 8-szor, vagy 9-szer, zárt osztályon, pszichiátriám, és akkor ott már mondták, hogy pár hónapom van hátra, olyan szinten voltam, meg olyan rosszul voltam, fizikailag is, mentálisan is, szinte nevemet, születési dátumomat alig tudtam megmondani. Annyira le voltam zűlve. És akkor az orvosok mondták, hogy 1-2 hónapom van hátra, de én olyan szinten voltam már, hogy ez nem érdekelt, hogy meg fogok halni. Bármi történjen, csak valami történjen. És húgomék találták, édesanyámmal együtt nézegették a lehetőségeket, hogy tudok ebből kimászni, vagy ki tud nekem ebbe segíteni. És akkor találtak rá ők Komlóra. Amikor oda kerültem 2017. május 31-én, akkor elég rossz állapotban voltam. Ott az első eltöltött egy hónapra szinte alig emlékszem vissza. Utána kezdett így már tisztulni a kép, és akkor kezdett szépen visszajönni régi működésem, szóval normális működésem.
Hogy érezted magad az alatt az egy év alatt a közösségben? Sokat beszélünk kemény szeretetről. Ezt mennyire volt nehéz elfogadnod?
Hát igen, ez Komló Leo az nagyon híres a kemény szeretetről. Nehéz volt. Én eldöntöm, hogy én milyen vagyok, meg hogy milyen dolgok vannak a fejemben, és akkor másik 11 ember, társam, akik terápiában vannak, és többi függő vagy segítő mondja neked, hogy az nem úgy van, ahogy te gondolod, és akkor 11-en vagy 12-en más mondanak, mint amit te, és akkor ott nincs mivel vitázni, hanem ott el kell fogadni, hogy, vagy legalább föl kell tenni a kezedet, hogy ez lehet, hogy tényleg úgy van, ahogy ők mondják. Így meg kell adni magadat az ő véleményüknek. Először is elfogadni azt, hogy ők milyennek látnak, eljátszani a gondolata, hogy valóban olyan is vagy, hogyha utána be is ismeri az ember, akkor utána pedig elkezdeni azzal dolgozni, hogy ne olyan legyen.
Hogy emlékszel erre az egy évre? Akár a fizikai változásokra, akár a lelki folyamatokra. Akivel beszélgettem eddig, meg beszélgetek, nem csak Komlón, hanem bárhol máshol szenvedélybeteg, furcsa az számomra, és lehet, hogy egy évvel ezelőtt veled is beszélgettünk erről, hogyha megkérdezem, hogy jó, most ez az állapot van, de hogyan képzeli el, hogy mi lesz vele 5-10 év múlva, akkor mindig jön egy ilyen hárítás, hogy ő nem tervez előre, hanem csak azt tudja, hogy ma még van hátra 4-5-6 óra, ma még nem fog inni, de hogy holnap mi lesz, azt nem tudja. Azért itt nem áll meg az élet. Benned milyen érzések, gondolatok, változások mentek végbe az egy év alatt?
Fizikai változás egyértelmű volt, ott már kis idő múlva, ott csinálunk egy napos fotót, amikor megérkezek, és akkor utána, hogy a fotók össze vannak hasonlítva az eltelt idővel, akkor ott rettentően látszik, hogy érkezik ott az ember, meg egy év múlva, hogy néz ki, meg hogyha házba visszalátogató emberek mondják a fejlődés, látszik, hogy fizikailag teljesen más lesz az ember. Szóval azt az alkoholista külsőt ezt ledobja, hogyha tiszta, meg nem használ. A lelki változásba ott élem meg nagyon, hogy amikor bementem, akkor hibáztattam apámat nagyon. Például apám alkoholista volt, gyerekkoromban sokszor megvert. Engem is, húgomat is. De nem azért, mert brutális ember volt, hanem hát belőle szálltotta ki az alkohol. Na és akkor a lelki változás az, hogy most nem vagyok úgy apámmal, hogy nem vagyok haraggal felé. Ugyanígy vagyok a feleségemmel, vagy volt feleségemmel, hogy elvált, hogy nem vagyok haraggal felé, hogy nem hibáztatom, nem akarom megfojtani a kanálvízbe a párjával együtt. Mert most már meglátom az én részemet, hogy mi volt abba a válásba. Valószínűleg én is úgy döntöttem volna, ahogy ő, hogy én is elváltam volna magamtól, mert hogy így nem éltem volna. Szóval így máshogy kezdi az ember látni a dolgokat, meglátja a saját részét, amit azelőtt nem.
Említetted azt, hogy van egy kisfiad. Vele milyen a kapcsolatod?
Igen, van egy 12 éves kisfiam. Jó kapcsolatunk van, szeretjük egymást nagyon. Annyi, hogy most egyenlőre én maradok az ország másik felébe, és most nagy a távolság köztünk, de tartjuk a kapcsolatot, a lehetőség, ezt mértem, mindennek teszek érte, hogy tudjunk találkozni, beszélni. Látom, hogy sok minden zavarja, elhallgat dolgokat, látom, vannak kérdései, amit nem tesz fel, és én ezt felajánlottam neki most legutóbbi találkozásunknál, hogy szívesen beszélhetünk róla, mert hogy szívesen elmondom neki, mert hogy nincsenek titkaim, és akkor így fölcsillant a szeme, hogy érdekli is. És akkor mondta, hogy mik érdeklik, hogy kezdődött az egész alkoholizmusom például. Szóval a gyerek most olyan dolgokat elmond, amit én azt hittem, hogy ő az alkoholizmusomból semmit nem lát, mert én soha nem ittam előtte, hogy ő lássa. De nyilván látta a viselkedésemet, látta a reakcióim a dolgokra, érezte, gondolom, az alkoholnak az illatát. Szóval egy 6 éves gyerek, 7 éves gyerek az nem hülye, az tisztában van a dolgokkal.
Egy évig tart a terápia, vagy közel egy évig Komlón, utána van lehetőség arra, hogy úgynevezett félutas házban egyfajta ilyen átmenetet adnak felépülő függőnek, hogy fél lábbal már kint az önállóság felé, de még mindig egy picit fogják a kezét. A te kezed fogják?
Fogják, persze, hogyha bajba lennék, vagy segítséget szeretnék kérni, akkor tudok fordulni a házhoz, meg a társaimhoz, segítőkhöz. Tartom persze mindenkivel a kapcsolatot, felépülőkkel. Kijöttem a labéletbe, így megint látom azt, hogyha hagynám, akkor megint vissza tudnék kerülni a mókuskerékbe, amiben régen is voltam, hogy dolgozni kell azért, hogy legyen egy lakás, el tudjam tartani magamat, és akkor terápia után nem ez lenne a legelsődleges dolog, nem ez lenne a legfontosabb, hanem a felépüléssel foglalkozni, gyűlésekre járni, társakkal találkozni, társakkal programokat csinálni. És akkor érzem magamon, hogy...
Van egy nyomás rajtad?
Igen, van egy nyomás, hogy ki kell fizetnem a lakbért, ki kell fizetnem az albérletet, a rezsit ki kell fizetni, kaját kell venni, a dolgaimat finanszírozni, az utazásomat. Ja, és akkor most ezen változtatni akarok, hogy a pénz most az háttérbe szoruljon egy kicsit. Gyűlésre járás az fontos. Ott tudunk beszélni magunkról, halljuk, másokat beszélnek magukról. Onnan úgy jövök el mindig, hogy fel vagyok töltődve. Így pezsgek. Amikor oda megyek sokszor, van, hogy ó, most nekem nincs kedvem elmenni, olyan fáradt vagyok, innen, és akkor elmegyek, akkor úgy jövök el mindig, hogy de jó, hogy eljöttem. És akkor egyre többet akarom most elvenni magam, hogy újra megint rendszeresen járjak. Hogy ne mindig csak a munka legyen, hogy nem megint abból állja ki, hogy dolgozok, meg hazamegyek, pihenek. Dolgozok, pihenek. Hogy ne ez legyen az életem. Ez volt előtte is. Ebből volt az alkoholizmus, meg a használat, szerhasználat, mert hogy ez nem adott boldogságot. Meg ettől nem voltam felszabadult, meg nem éreztem jól magam.
Családoddal milyen ma a kapcsolatod? Említetted azt, hogy az egyik húgod meg édesanyád volt az, aki elkísért végül is Komlóra. Ma milyen a kapcsolatod? Akár velük, akár egy picit tágabb rokoni környezettel?
Ők segítették végig, amíg bent voltam terápián, megtettek mindent, meg azért is, hogy oda kerüljek, meg amíg ott bent voltam, addig ott az én dolgaimat ezt intézték, és akkor most terápia végeztével így megváltozott minden körülöttünk, mert hogy volt a bázisom, lakás, műhely, egzisztencia, az most ott teljesen megszűnt, mert hogy környezetváltás történt, és akkor édesanyám is Budapesten telepedett le most, húgomékhoz közel, én Pécsen. Hát tartjuk a kapcsolatot, máshogy, mint az előtt. Látok változást rajtuk is, magamon is. Hát nem tudom, biztos örülnek neki, hogy tiszta vagyok, meg józan. Egyébként, amikor az ember hoz egy döntést, hogy kitisztul, az nem mindig okoz örömet a családtagoknak, hozzátartozóknak, kapcsolatoknak, mert hogy ott fölborulnak az addigi játszmák. A játékszabályok így felborulnak, és akkor az addig használó emberrel már nem lehet azt művelni, amit azelőtt csináltak. Társfüggő kapcsolat, akármi, munkakapcsolat, nem lehet kihasználni valakit, mert mondjuk tisztán vannak az embernek döntései, véleménye, van választása, és amikor alapvető játszmáknak, amik egy függőséghez hozzátartoznak, a szabályai fel vannak rúgva, akkor azok már nem működnek tovább.
Megoldást jelenthet az, hogy kilépni abból a közegből, és hátat fordítani annak, hogyha nem érez az ember partnert az addigi közegben, családban, bárhol, és keresni új lehetőségeket, és új olyan társas kapcsolatokat, amiből meg erőt meríthet, hogy igen, ez is én vagyok, gyengeségemmel együtt, meg vívódásaimmal együtt, de most ezt megvívtam, ezt a harcot, és itt vagyok, és van véleményem, van akaratom, és elindultam egy úton.
Mindenképpen kell változtatni minden környezetváltást, próbálja földrajzi menekülést általában minden függő, de ez nem mindig segít. Ezt úgy mondjuk, hogy kell játszótársat, játszóteret, meg játékszereket váltani, és ebben minden benne van.
De jó, hogy ezt a szót mondtad. Jó, a játszótársat értem. Játszóteret, a földrajzi helyváltoztatás. Játékszer. Hallottam már ezt függőtől is, hogy ha felhagy egy szenvedélybetegséggel, akkor úgy is lesz helyette valami más. Törvényszerű az, hogy legyen helyette valami más függőség?
Ez törvényszerű. Mert előtte például nem használtam kábítószert, meg nem használtam alkoholt, meg gyógyszereket, hanem előtte kerékpároztam. De akkor mentem 50 kilométert egy nap. És akkor minden nap mentem. Hogyha nem azt csináltam, akkor elkezdtem régiséget gyűjteni. És akkor az utolsó filléremet is régiségre gyűjtöttem. És amikor becsúszott az alkohol, emellett a régiséggyűjtés mellett, mondjuk régi motorjaim voltak, veterán motorok, mindent gyűjtöttem, ami ehhez kapcsolódik, és akkor jött az alkohol, akkor utána el lett adva a régiség, a gyűjtemény, és akkor maradt az alkohol. Most leraktam az alkoholt, most megint jön vissza a gyűjtemény. A gyűjtés maga a függősége. A függő az függő marad. Csak meg kell tanulni kezelni ezeket a dolgokat, hogy ne csak az maradjon, hogy minden nap biciklizek 50 kilométert rész nélkül. Ne csak az legyen, hogy állandóan a hirdetéseket böngészem, hogy hol tudom megvenni azt, amit gyűjtök. Például otthon legolcsóban. Nem mindig csak ezen járjon az embernek az agya, hanem próbáljuk mértéket megtalálni mindenbe.
Nemrégiben egyik kollégámmal beszélgettem, aki mondta, hogy ő az elmúlt 8 évet úgy kihagyná az életéből. Én hiszek abban, hogy minden a javunkra vált, amin keresztül mentünk, mindenből valamit profitáltunk. Mostani fejjel ránézve az elmúlt 15-20 évre megmásítani nem lehet. Én hiszek abban, hogy valamit profitáltál te is abból a vívódásból, nehézségből. Te erre az időszakra, ilyen távlatból hogy nézel?
Nekem egy dolog jár a fejembe, az, hogy választás, hogy van választásom, hogy dönthetek, hogy mit szeretnék csinálni, hogy szeretnék élni.
Döntöttél, én köszönöm a tanúságtételed, és kívánom, hogy kitarts ezen az úton. Thank you.
kedves hallgatóink, egy gyógyult alkoholfüggő mesélt életéről, gyógyulásának útjáról Papildikó kolléganő mikrofonja előtt.
Boldog, mint kinn nálad lakik. Újjong a belsőm az Isten felé. Most mindenem felséges téged. És mindenem felséges téged.
Testem, szívem, kér, vonj közel, hadd lássalak, lelkem vágyik.